beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A 94.2 és a Tropikál magazin közös műsora. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! Miközben Szíriában az oroszok és a kormányerők támadják a magát iszlám államnak nevező terrorszervezet állásait, és Líbiában is szorul a hurok az ISIS körül, Észak-Irakban a kurd peshmergák nyomulnak előre. Bár egyre több az optimizmusra okot adó hír, a megszállt területek teljes felszabadítása még évekig eltarthat. De hogyan folyik a küzdelem a terrorista hadsereg ellen? Milyen testközelből ez az embert próbáló háború? A következő percekben, több más mellett, erről kérdezem az Észak-Irakból napokban visszatért tudósító kollégát. Kérem, tartsanak velem!
Beszállókártya.
És vendégem a stúdióban Novák András, a Globo TV és az ATV tudósítója. Szervusz, Andris!
Szia, Laci!
Aki most ért vissza a Közel-Keletről, konkrétan ugye Izraelbe voltál, és aztán pedig mondhatam volna azt is, hogy haditudósító vagy, hiszen most a kellős közepébe csöppentél a peshmergák iszlám állam elleni offenzívájának, pontosabban Moszul visszafoglalásának szemtanúja voltál, lehet ezt mondani, vagy legalábbis a kezdetekkor ott voltál. Kezdjünk talán ezzel, mert szerintem nagyon sokan szurkolunk a peshmergáknak, akik nem tudom most tényleg egyébként milyen feltételek mellett vívják a saját harcukat, mert ugye korábban mi is beszéltünk róla, de akárhol az interneten olvasok interjút peshmerga harcosokkal, vagy valaki leírja csak, hogy mit tapasztal, akkor mindig az jön le, hogy persze veletek vagyunk, így jó messziről, de túl azon, hogy ledobnak nekik némi támogatást, most legyen az fegyver vagy ruha, igazából olyan komoly, nagy hátteret nem biztosít nekik sem Európa, sem az Egyesült Államok.
Ez pontosan így van. Ott voltunk közvetlenül a határnál, hát most már a peshmergák körülbelül olyan 12 kilométerre tudták megközelíteni Moszult. Tehát egy hatalmas nagy offenzíváról van szó, körülbelül másfél hónapja indult el, és ugye a lényeg az, hogy a Moszul város visszafoglalása az nem csak azt jelenti, hogy magát a várost foglalják vissza, hanem a környező településekben rejtőzködő iszlám állam terroristáit, mesterlövészeket bizony ki kell onnan írtani, ki kell onnan bányászni őket, és ez egy nagyon-nagyon lassú folyamat, és városról városra tulajdonképpen kőről kőre haladnak előre a peshmergák. Hát a körülményeik azok nagyon nehézkesek, hát körülbelül most 5000 peshmerga van a fronton, egy 200 000-es hadseregről beszélünk. Nagyon-nagyon sok interjúban azt kérik, hogy mondjuk el mindenhol Európában, hogy segítségre van szükségük, nem anyagi támogatás, nehéz fegyverekre van szükségük. Mondván, hogy az iszlám állam rengeteg jó és kemény fegyverrel van felszerelve, és ahhoz, hogy fel tudják rendesen venni a harcot a terroristák ellen, nekik is nehéz fegyverekre van szükségük, és éppen ezt kérték, hogy ezt lehet minden fórumon mondjuk el, hát ha meghallják az európai és az amerikai vezetők.
Na de korábban arról volt szó, hogy Németország is fegyverekkel segíti a peshmergákat, akkor ezek szerint itt géppisztolyokról volt csupán szó?
Milán típusú rakétákról, ez ilyen olyasmi, mint a várról indítható rakéták, egyébként ez nagyon bevált, ezt mindig is nagyon-nagyon dicsérték a peshmergák, de ennél egy kicsit komolyabb dolgokra gondolnak, páncélozott harcjárművekre, tankokra, rakétavetőkre, ágyukra. Ugyanis az iszlám államnak ilyenjei vannak, és bizony ugye, hogy meglegyen az egység, és meglegyen, mert peshmergák rettentő elszántak, rettentő sokan vannak, tehát csak összehasonlításképpen majdnem 7-8-szor többen vannak, mint az iszlám állam, de ha nekik jó fegyvereik vannak, akkor nagyon nehéz így harcolni. A másik pedig az, hogy azért a nemzetközi erők ott vannak a fronton. A magyarok ugye Erbilben vannak, nem harcolnak, nem harcoló alakulatot, hanem kiképző csapatot küldtünk Kurdisztánba, de ezzel ellentétben például ott vannak a kanadaiak vagy a németek, és bizony találkoztunk velük a fronton. Kommandósok, ugye most már lehet tudni, hogy több mint 200 amerikai tengerészgyalogos, illetve speciálisan képzett Delta Force-os vagy SEAL kommandós van a helyszínen, és hát az amerikai légierő folyamatosan támogatja a peshmerga előrenyomulást.
Na ezt akartam kérdezni, hogy azért nekik vannak rendes fegyvereik, nem?
Igazából az amerikai légierő az a fantasztikus nagy segítség a peshmergák részére, tehát tulajdonképpen, hogyha ők légi támogatást kérnek, akkor az nem napok vagy hetek kérdése, hanem bizony egy-két órán belül nagyon jól megy ott a kommunikáció, de ebben részt vesznek a kanadaiak és a németek is, tehát hihetetlenül jó az együttműködés a nemzetközi csapatokkal. Azért megy lassan az előrenyomulás, mert ezekben a városokban, ahol az iszlám állam befészkelte magát nagyon sokat civil, és nagyon nehéz úgy egy várost megtámadni, hogy a lakosság 99%-a civil, és összesen 4-5 terrorista vagy 4-5 mesterlövész bujkál valamelyik házban. Erre senki nem fog kiadni tűzparancsot, senki nem fog kiadni bombázást, hiszen az ott élők épségéről van szó.
Ezzel mindig megdöbbenek, hogy ezeken a terület területeken még mindig élnek emberek, és nem menekültek még el. Miért vannak még mindig ott a front kellős közepén?
Olyanokkal beszélgettem, akik az elmúlt hetekben menekültek el Mosul környékéről, voltunk menekültáborban forgatni. Ők azt mondták, hogy minden vagyonuk az a földjük és az a házuk, ahol laknak. Ők úgy élték meg az iszlám állam megérkezését, hogy tulajdonképpen más viszi a közigazgatást. És most nagyon leegyszerűsítettem a történetet.
Tehát de ott nem kegyetlenkedtek velük?
Nem arról van szó, hogy bemennek egy faluba és mindenkit megölnek. Itt arról van szó, hogy kiszúrnak maguknak egy-két embert, vagy egy-két falut, vagy falvakat úgy tartanak, hogy tulajdonképpen csak a közigazgatás, mint a polgármester, vagy a rendőrfőnöki szerepet veszi át az iszlám állam, de lehet, hogy tényleg csak 4-5 ember van egy faluban, de azt is az iszlám állam tartja a keze alatt. És egy faluban mondjuk élnek 300-an, 400-an, 1000-en, 2000-en, hát nem fognak mindenkit megölni, mert különben nincs ki fölött uralkodni, tehát teljesen logikus, hogy nem lehet mindenkit kiirtani. És nagyon sokan, miután sok gyerekkel nincs pénzük elmenni, nagyon nehéz, bizony hosszú napokat kéne gyalogolni, meg az iszlám állam azokat is megöli, akik megpróbálnak elmenekülni, tehát meg vannak fenyegetve ott az emberek elég rendesen. De aki tudta már, az eljött, aki meg ott ragadt, az tulajdonképpen ott ragadt, hát ezért van az is, hogy bár Moszulból rengetegen menekültek el, még most is nagyon sokan élnek Moszul városában.
Akkor beszéljünk egy picit magáról a harci cselekményekről, ugye a Facebookon te osztottál már meg részleteket a filmből, amit éppen most vágtok.
Igen, most hihetetlen szuper időpontot kaptunk az ATV-ben vasárnap. Lehez látható a két híradó között este 17:00-kor egy félórás dokumentumfilm arról, hogy mi történik most éppen a fronton. Nagyon egyszerű a történet, amikor elindult az offenzív, akkor elindultak, és az elmúlt hetek nagy híre volt, hogy 9 várost visszafoglaltak, illetve a napokban most már Házer városát, ott tudtunk forgatni egyébként, ahol éppen felfedeztek a pesmergák egy alagutat, amelyben ilyen öngyilkos merénylőket akartak küldeni az iszlám állam terroristái, a pesmerga parancsnokságok és a nemzetközi parancsnokságokhoz, hogy ott felrobbantják magukat. Szóval ebbe tudtunk éppen beleforgatni, és a következő offenzívára, ami a következő 8 várost jelenti, most éppen erre készülnek, és éppen ennek a támadásában voltunk benne. Ez azt kell elképzelni, hogy 120 mm-es ágyúval lőnek, tankokkal nyomulnak erőre, mesterlövészek folyamatosan, hát látótávolságon belül van az iszlám állam, tehát ez tulajdonképpen a legélesebb helyzetben voltunk ott.
Milyen ember áldozattal jár ez a harc? Mert mondtad, hogy házról-házról, körről-körre kell haladni, és ahol elbújva mesterlövészek vadászták a katonákat, ott az egy elég reménytelen helyzetnek tűnik.
Megkérdeztem a tábornokot, Szihát Barzanit, aki Barzani elnöknek a testvére, ő a főparancsnok ezen a nyugati fronton. Azt mondta, hogy nincs olyan nap, hogy ne lenne pesmerga áldozat. Számunkra is hihetetlen a hír, hogy azokkal a mesterlövészekkel, akikkel forgattunk pár nappal ezelőtt, másnap jött a hír, hogy néhányan kórházba kerültek, néhányan pedig meghaltak, mert megtámadta őket rakétával az iszlám állam. Ez kézzel fogható közelségben volt számunkra is, hogy bizony, akivel beszélsz az egyik napot, az másnap már nincs, és tényleg ott készítettük velük az interjút a tank előtt, illetve a melvédek mellett. Minden nap van áldozat, és ami nagyon érdekes, hogy a tábornokok egy dologról meggyőztek minket, nincs kegyelem az iszlám állam terroristáinál, tehát nincs olyan, hogy valahol felfedeznek egyet, és akkor most nem lövünk oda, tehát ha megtudják, hogy ez egy iszlám állam központ, ott iszlám állam katonák vannak, oda azonnal légitámadást mérnek, és azonnal mennek, és azonnal lőnek. Emellett természetesen ejtenek foglyokat, amikor ott voltunk, akkor is éppen 3 foglyot vittek el. Nagyon érdekes, hogy azt mondták, hogy be vannak kábítószerezve, tehát valamilyen amfetamin és ilyen tesztoszteron, és nem lehet tudni, milyen vegyi anyag hatás alatt állnak ezek az emberek. 3-4 napig nem is tudják őket kihallgatni. Nagyon érdekes, hogy először elviszik őket egy ilyen detoxikáló kórházba, mert olyan furcsa állapotban vannak ezek a katonák. Valószínű az iszlám állam terrorista vezetői folyamatosan valamiféle narkót adnak nekik, és valamiféle gyógyszereket szedetnek velük, sokkal elszántabbak ettől, sokkal agresszívebbek ettől, és amikor ez kijön a szervezetükből pár nap alatt, utána tudják csak őket kikérdezni.
Egyébként a pesmergák harci kedve milyen? Ugye az döbbenetes, jó, persze ők a saját földjükért harcolnak, de azért döbbenetes volt, hogy gyakorlatilag géppisztolyokkal neki mentek a jól fegyverzett iszlám államnak. Most a folyamatos áldozatok mellett, és ennyire elszánt, illetve módosult tudatállapotban harcoló gépekkel szemben. Milyen a harci kedvük?
Rettentő elszántak. Nagyon jól fogalmaztál, rettentő elszántak a pesmergák. Pont azért, mert ugye az ő nagyon szomorú, vagy nagyon, hogy is mondjam, sanyarú történelmük miatt, ugye nekik nincs országuk. Viszont földjük van, ugye egy saját régiót kaptak Irakon belül, észak-iraki, úgy is szokták mondani, hogy iraki Kurdisztán. És tulajdonképpen ők most ezt védik. Tehát bennük van egy olyan dolog, hogy ha ez a kis földjük sincs, akkor az égvilágon semmiük sincs, hiszen önálló Kurdisztán még nem létezik.
Ugye neki valószínűséggel nem is
nagyon lesz. A nagyhatalmak, tehát ez érintve ott Ankarát, Teheránt és Bagdadot, mindent elkövet azért, hogy ne legyen egy önálló Kurdisztán.
És főleg, hogy most így visszautalja a korábbi beszélgetéseinkre, most, hogy az Európai Unió és Törökország ilyen szépen kiegyezett a menekült válság kapcsán. Valószínű, hogy ez még plusz kap egy olyan gellert, hogy az Európai Unió is inkább Törökország vágyait támogatja, mint mondjuk a kurdokét.
Ez így van, de van jó pár nyugat-európai ország és az Egyesült Államokban is. Obama elnök korábban már azt nyilatkozott, hogy el tudnak képzelni, hogy önálló Kurdisztán.
Hát ő igen, ott messze, igen.
Ők azért dolgoznak, tehát nagyon sok diplomáciai vonalat megpróbálnak elkövetni azért, hogy legyen saját országuk. Szóval ez egy hihetetlen nagy erőt ad ennek a nagyon-nagyon nagy hadseregnek azért, hogy ők fel tudják venni a harcot.
Bocsáss meg, folyamatosan zárójeleket nyitok, de itt kell megkérdezzem, hogy ők hogy gondolkodnak erről az önálló államról? Mennyire mérik föl azt, hogy mennyi esélyük van erre?
Ennyire nem mennek bele mélyen, azért Kurdisztán nem egységes. Van kettő, illetve három nagy politikai erő, amelyik igencsak széthúz. Ennek a történelme az ottani két nagy párt, a PDK és a PUK hihetetlenül ellentétben van, hihetetlen nagy ellenállás van egymás között. Ezt úgy kell elképzelni, hogy vannak olyan katonai egységek is, van olyan titkosszolgálat, amelyiket az egyik párt irányít, és van olyan katonai egység, és van olyan titkosszolgálat, amelyiket a másik párt irányít. Ugye ezt itthon fel sem tudnánk fogni, hogy ez létezik.
De... illetve egyre inkább, ahogy elnézem.
Szóval ez Kurdisztánban egy nagyon-nagyon extrém szituáció, és még nem nagyon tudnak kiegyezni, és más tárgyaló partnerei vannak a két nagy pártnak, és Kurdisztánban mindenki tartozik valamelyik párthoz, de nagyon. Tehát nekik ez egy nagyon fontos. Ennek egyfajta egyébként ilyen nemzetségi törzsi vonala is van. Tehát igazából mindenki azt akarja, hogy függetlenek legyenek, de mégsem ülnek le egymással tárgyalni. Tehát ők is érzik azt, hogy először el kéne jutni egy olyan szintre, hogy egyáltalán legyen egy egységes kurd álláspont, hogy először tudjanak normálisan leülni egymással tárgyalni, és utána lehet történhet meg az, hogy nekik egy saját országuk legyen.
Hú, most mennyire szembe jutott valami, ugye mondtad, hogy nem nagyon kapnak nehéz fegyvereket, bár minden támogatást úgy tűnik, hogy megkapnak kívülről, akkor ez innentől kezdve meg is magyarázható, hiszen most kinek adjanak nehéz fegyvereket, és utána, ha ott maradnak ezek a nehéz fegyverek, akkor most nézhetjük még évtizedekig, ahogy egymást lövi a két oldal.
És akkor itt még van egy nagyon bonyolult helyzet, ugyanis sokszor kaptak szállítmányt, például Magyarországtól is kaptak lőszert. Igen, ám, de hivatalos Kurdisztánnal mi úgy veszük fel a kapcsolatot, hogy ugye Bagdadon keresztül is megérkezik a fegyverszállítmány Bagdadba. Most el lehet képzelni, eleve óriási káosz most, ami Irakban van, ugye szinte kormányválság van, ott sem tudnak megegyezni, mindenféle milíciák, iráni milíciák jönnek, mennek most az országba. Tényleg, ráadásul a hadsereg is szétesett szunita alakulatokra és síita alakulatokra, tehát tényleg káosz van most Irakban, és amikor megérkezik egy ilyen fegyverszállítmány, nem csak Magyarországról, Európából, Németországból, Angliából, Franciaországból, hát bizony az a fegyverszállítmány, amíg eljut 1000 kilométerrel északra Erbilbe, hát a nagy részét szétlopják. Vagy szebben fogalmazom, mindenki leveszi róla egy kicsit a sápot, meg ide adjuk, oda adjuk. Tehát szegény kurdok, akik ugye a Pesmerga hadserük folyamatosan harcol az iszlám állam ellen, nem kapják meg a nagy részét, és állandóan erről panaszkodtak, hogy szeretnék, de nem jut el hozzájuk.
De egyébként fizikailag a közvetlen támogatásuk az miért nem oldható meg? Hát tudom, hogy Törökország nem szívesen támogatná a kurdokat.
De Erbilben van repülőtér, tehát ott simán le lehet szállni, és lehet.
Miért nem?
Hát hivatalosan az ország fővárosa Bagdad, és a berepülési engedélyt és a fegyverszállításokat Bagdad engedélyez, és Bagdad ugye úgy engedélyez, hát ott a nagy irányító torony, hogy tessék Bagdadba leszállni. Ilyen egyszerű a képlet.
Ja, hát az így importálnak fegyvert akkor ezek szerint.
Nagyon egyszerű a tétel, így van. Hát ez olyan, mint hogy Magyarországon a taszári repülőtéren valaki szeretne leszállni, hát előtte a Honvédelmi Minisztérium itt Magyarországon úgy dönt, hogy azért előtte tessék leszállni Kecskeméten vagy Ferihegyen, majd megnézzük, hogy mit kap a taszári repülőtér. Ilyen egyszerű a történet, tehát nem engedik annyira önállósodni őket, ennek ellenére azért mindent megpróbálnak elkövetni a kurdok, hogy kapjanak támogatást.
És hát reméljük, hogy kapnak is. Hát mi mindent megtettünk annak érdekében, hogy elmondjuk, hogy kell nekik nehéz fegyver, és kell nekik mindenféle támogatás, mert hogy végül is ők vannak a frontvonalban, és mindent megtesznek azért, hogy felszámolják az iszlám államot. Van még egy kis időnk, és mivel a Peshmerga frontvonal előtt Izraelben jártál, beszéljünk arról is néhány szót, hiszen bár össze nem hasonlítható, és hát tulajdonképpen nyugalom van, de hát azért továbbra is vannak merényletek, illetve támadások. ott most mi a helyzet? És egyáltalán ez az egész ISIS elleni háború, meg az ottani helyzet, hogy viszonyul egymáshoz? Ugye itt már korábban másokkal is beszélgettünk erről, hogy a palesztinok nagyon sokszor azért kezdenek bele mindenféle akciókba, hogy rájuk is figyeljenek már egy kicsit, mert nem jön a támogatás.
Ez így van. Nagy összefüggés nincs, azt azért látni kell, hogy Izraelnek is a gázai övezetben élőknek megvan a saját maguk problémájuk. Emellett az izraeli biztonsági szakértők és az izraeli belügyminisztérium egyik vezető is azt mondta, azért folyamatosan figyelemmel kísérik, hogy mi történik a Közel-Keleten. Korábban a kémelhárítás egyik vezetőjével készítettem interjút Izraelben, aki azt mondta, hogy naponta 8 műholdjuk figyeli Közel-Keletet, és ugye 8 millió információ fut be hozzájuk minden nap, ebből használható mindössze 8. De igazából az érdekli őket, hogy mi történik Izrael területén. Ugye egy nagyon kis országról beszélünk, ugye a gázaövezet mindig problémás, forrong a helyzet, ugye nemrég megint voltak rakéták. Ez annak köszönhető, hogy a Tel Avivi Egyetembe kifejlesztettek egy különleges eszközt, amellyel megtalálták azokat az alagutakat, amelyeket a palesztinok, a Hamas tulajdonképpen azért ásott, hogy szintén merénylőket küldjön az izraeli területekre. Hihetetlenül kísértetiesen hasonlít azokra az alagutakra, amelyeket az iszlám állam ás egyébként a pesmergák irányába. Szinte a módszer is ugyanaz, szinte ugyanúgy néznek ki az alagutak.
Mondjuk egy alagút nagyon nem tud másképp kinézni.
Hát azért vannak az ott, oké, tehát ha filmet megnézed, akkor lehet látni, hogy milyen nagy a hasonlóság. A lényeg az, hogy néhány alagutat felrobbantottak, ennek ellenére az ottani információk szerint még most is csak nem 1000 ember dolgozik azon, hogy új alagutakat ásson a dél-izraeli városok, tehát Ashkelon és Ashdod irányába, hogy ott öngyilkos merénylőket tudjanak bejutatni. És van egy másik típusú merénylő, ami Jeruzsálembe és az utóbbi időben, vagy a legutolsó pedig Tel Avivban történt, hogy imámok, vallási vezetők rávesznek fiatalokat mindenféle hazugságokkal, hogy Izrael el akarja foglalni az Al-Aqsa mecsetet, és még a Szikla mecsetet is, és hogy nem engedik majd őket oda menni, stb. Hogy fiatalok egyszerűen késsel vagy pisztolyjal elkezdenek a tömegben lövöldözni, nagyon sokszor például vallásos zsidónak öltözve, vagy utoljára most Tel Avivban is, bizony beöltöztek ilyen ortodox ruhába, pisztolyt fogtak ketten, és 4 embert megöltek, 18-at pedig megsebesítettek, hihetetlen kegyetlenséggel, és ezen is egy kicsit csodálkozom, hogy az ottani rendőrök és biztonsági őrök egy kicsit lassan reagáltak, ennél azért sokkal-sokkal gyorsabban szokták lelőni a merénylőket.
Hát gondolom azon gondolkodtak, hogy most ezek kik és miért csinálják ezt. Tehát itt az áruha is valószínű megtévesztette őket, nem?
Fel vannak erre készülve, a rendőrségi szóvivővel készítettünk egy interjút, és az utóbbi hónapokban egy új módszert kezdtek el használni a rendőrök, méghozzá a Facebookot és az internetet hívták segítségül. Ugyanis a merénylők mielőtt elindulnak, megváltoztatják a saját profiljukat. Ez egy nagyon érdekes dolog, ugyanis hencegni akarnak. Nagyon sokszor hencegni akarnak azzal, hogy őt mit fognak elkövetni. És tulajdonképpen egy ilyen felhívást tett közzé az izraeli rendőrség, hogy mindenki figyelje mindenkinek a Facebook profilját, hogyha valami olyasmit lát rajta, ami szokatlan, ami merényletre utalhat, ami ilyenre utalhat, akkor már előtte ki tudják szűrni, és bizony nem hozták nyilvánosságra, de több tucat ilyen merénylőt még mielőtt elkövette volna, pontosan ezért kapták el késsel, fegyverrel, pisztollyal, mert nyilvánosságra hozta ezt a Facebookon.
Az időnk az gyakorlatilag elfogyott, és hát bele-bele kaptunk itt témákba, de igazából a helyszínről érkező emberrel beszélgetni azért is jó, mert ilyen kis életképeket tud mesélni, és ennél mélyebben nincs is nagyon időnk, viszont akkor azt megkérdezném, amit mindenkitől megkérdezek, aki a térségben, akár turistaként is megjelenik, hogy mennyire érzi egy-egy ilyen merénylet után, vagy egy-egy ilyen akció után azt, hogy az izraeliek félnek. Ugye sokan azt mondják, hogy az izraeliek megtanultak együtt élni ezzel. Tehát ugyanúgy elmennek kávézni, csak benne van a pakliba, hogy nem mennek haza.
Igen, tehát Izraelbe én mindenkinek azt mondom, hogy érdemes elmenni megnézni az országot, mert hihetetlen történelmi, hihetetlen spirituális ország Izrael, Jeruzsálem, Tel Aviv, Haifa, Holtenger, Matzada, tehát fantasztikus helyszínek vannak, mindenhol rendőrrel és katonával lehet találkozni, óriási a biztonsági ellenőrzés, óriási, hogy is mondjam, nagyon erős a fegyveres jelenlét mindenhol, ennek ellenére azt kell, hogy mondjam, hogy biztonságos az ország, de bizony ezekre a dolgokra fel kell készülni, és igen, az izraeliek már megtanultak ezzel élni, és mindenki ilyenkor azt mondja, még a rendőrségi Miki Rosenfeld, aki egyébként magyar származású szóvő is azt mondta, hogy ettől függetlenül Izrael biztonságos, mert mindent elkövetnek. Tehát egy-egy ilyen őrült néha-néha előfordul, de ettől függetlenül az a több millió turista, aki évente odalátogat, nem nagyon szokott bajuk esni.
Tényleg mikor esett utoljára baj a turistának Izraelbe?
Nem is tudom, hogy az elmúlt egy évben történt-e bármi ilyesmi, mert általában a helyi lakosokra szoktak támadni. A magányos elkövetők pláne, a rakéták meg ugye össze-vissza mennek, de délen olyan városokat támadnak, amelyek nem is célpontok, a rakéták nagy része, a Hamász rakéták nagy része egyébként nem is talál be lakott területre, tehát a 90%-a bizony szántóföldekre vagy a sivatagi részre csapódik be, 15%-a pedig saját területen belül gázai övezetbe csapódik be, mert olyan vacak rakétával lőnek, hogy el sem megy az izraeli területekig.
Illetve hát működik a rakétaelhárító rendszer.
Izrael igen, ezt felett. Úgy hívják, hogy Iron Dome, vagy ahogy ők hívják, Kipat Barzel. Ez a vaskupola rendszer a világ egyik leggyorsabb elhárító rendszere. 25 és 35 másodperc alatt beméri a rakétát, és innentől számítva 20 másodperc múlva már indítja is. Tulajdonképpen azt mondják, hogy ha 40 másodpercen belül nem indít ellenrakétát, akkor már teljesen mindegy, mert akkor már be tud csapódni. Majdnem azt mondják, 90-95%-os hatékonysággal működik. Az elmúlt két évben csináltak egy összegzést, majdnem 100 000 ember életét mentette meg ez a vaskupola rendszer. Hihetetlenül jó működik, és szükség is van rá, hiszen a Hamas bármikor lőhet.
Te egyébként ezt hogy tapasztaltad, hogy ott körülötted néha pufog valami a levegőbe, hogy hopp, ott is eltaláltak egy ilyen rakétát, meg ott is?
Voltunk olyan időpontban is Izraelben, amikor a Hamas lőtt, és voltunk olyan időpontban, amikor bevetették ezt az Iron Dome vagy vaskupola rendszert. Hihetetlenül érdekes, ott Izraelben annyira kicsi, hogy tulajdonképpen a lakótelep egyik sarkába ki van téve ez a rakéta elhárító rendszer, és amikor lőnek a Hamas oldalról, akkor az emberek tudják, hogy megszólalnak a szirénák, semmi más dolga nincs, mint mindenkinek lefeküdni és várni, hogy reméli, hogy nem oda csapódik be. Ugye a lakásokban most már kötelező sheltert, tehát ilyen óvóhelyet építeni, mindenki oda bemegy. Amikor pedig nincs sziréna és nincs lövés, akkor az emberek ételt és italt visznek a szolgálatban lévő katonáknak, mert pontosan tudják, hogy a szolgálatban lévő katonák védik az ő épségüket. Tehát azt lehet látni, hogy elindul a sziréna, akkor vársz, hogy jön-e rakéta, vagy nem jön rakéta. Ha nem jön rakéta, vagy ha jön rakéta, akkor elindítanak rá kettőt. Minden egyes támadó rakétára kettő ellenrakétát indítanak, hogy biztos, ami biztos eltalálja. Egyébként egy ilyen Iron Dome rakéta 15 000 dollárba kerül, hát csak a tavalyi évben, ha jól emlékszem, kilőttek vagy 1500-at, szóval hihetetlen költség, de mondom, 100 000-es nagyságrendben lehet mérni azoknak az embereknek a számát, akit megmentett ez a rendszer.
Egyébként az izraeli útról is gondolom készül film, az
így
mikor
van.
Kerül adásba is.
Így
hol?
Van, a helyszíntudósítást már elküldtük, és jövő héten lesz egy összefoglaló Izraelről, illetve az ottani belügyminisztérium vezetőjével és az ottani rendőrségi szóvivővel készült komolyabb interjút, amelyben a Hamas támadásokról, illetve ezekről a magányos merénylőkről készül. Ez egy hét múlva lesz látható a Globo TV-n a Világjáró magazinban, illetve majd az ATV-n a Világ Híradóban.
Az időnk az teljesen elfogyott. Én nagyon köszönöm Novák Andrásnak, a Globo TV és az ATV tudósítójának, hogy vendégünk volt, Ed máskor is.
Köszönöm szépen.
Beszállókártya.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat. Beszállókártyával itt a Trend FM-en legközelebb, jövő héten kedden ugyanebben az időpontban, tehát a 3:30-es híreket követően jelentkezem ismét. További szép napot kívánok. Lakatos Lászlót hallották.
Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A 94.2 és a Tropikál magazin közös műsora.